Hasonlóképpen pedig a lélek is segítségére van a mi erőtlenségünknek, mert azt, amit kérnünk kell, amit kellene, nem tudjuk, de maga a lélek esedezik érettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, a mi megtartónktól. Amen. Imádkozzunk, testvérek! Magasztalunk téged, mindenható Istenünk, hogy a mai napon is meghallhattuk a te kopogtatásodat, és hívásod, és eljöttünk erre a mai alkalomra. Te látod, hogy mennyi minden kavarog a szívünkbe és gondolatainkba, te csendesítsd le a mi háborgó gondolatainkat. Megnyitjuk most szívünket, gondolatainkat, érzéseinket előtted, Jézus Krisztus. Jöjj a szívünkbe, és teremts bennünk tiszta szívet, és az erős lelket újítsd meg bennünk. A Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet, Istenünk igéjét folytatólagosan olvassuk tovább az Efézusi levélből, annak is az első fejezetéből, a 15. verstől a 23. verssel bezárólag hallgassuk Isten igéjét, és az ő szent lelkével róla elhangzó bizonyságtételt az Efézusi levél első fejezetének 15. versétől. Én tehát, miután hallottam az Úr Jézusba vetett hitetekről, és a benneteket minden szent iránt megnyilvánuló szeretetről, szüntelenül hálát adok értetek, amikor megemlékezem rólatok imádságaimban. És kérem, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atya adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt. És világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el minket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk hívőkön. Minthogy hatalmának ezzel az erejével munkálkodik a Krisztusban, miután feltámasztotta őt a halálból, és jobbjára ültette a mennyekben. Feljebb minden méltóságnál és hatalmasságnál, minden erőnél és uralomnál, sőt, minden névnél is, amelyet segítségül hívnak, nem csak ebben a világban, hanem az eljövendőben is. Az ő lábai alá vetett mindent, és őt tette mindenek felett való fővé az egyházban, amely az ő teste és teljessége annak, aki teljessé tesz mindent mindenekben. Amen. Nagy szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. Az elmúlt alkalommal Isten akaratának a titkáról hallottunk, és láttunk egy embert, Pál apostolt, aki felismerte Isten életére vonatkozó akaratának a titkát, ezért még a börtönben is azt vette számba, hogy ő ott és éppen most miért áldhatja az Istent. Az első fejezetnek az eleje a köszöntés után egy imádás, a második része pedig egy imádság. Mi összekötjük a kettőt, És Gyökösi Bandi bácsi szavait követve, aki ennek a résznek azt a címet adta, hogy szimfónia négy tételben, mi az imádságnak a négy tételét nézzük meg ezen a mai alkalmon. Mi ez a négy tétel? Imádás, hálaadás, közbenjárás és kérés. Annak okáért én is halván a ti hiteteket az Úr Jézusban és minden szentekhez való szerelmeteket. Isten imádatával kezdi az apostol az efézusi levelet, és ezt folytatja tovább, amikor a efézusi gyülekezetre gondol. Ezért én is, mondja az apostol, aki eddig számba vettem, hogy miért dicsérhetem az Istent, ott a börtöncellában, most veletek együtt szeretném imádni az Istent. Mert hallottam a ti hitetekről és a ti szeretetetekről. Az efézusi gyülekezet tagjairól bizonyára terjedhettek kevésbé jó hírek is. Az apostol mégis a jót, az építőt akarja meghallani. Így mondhatnám, hogy szelektív az apostolnak a hallása. Milyen jó lenne ezt megtanulni az apostoltól, hogy nem kell nekünk mindent meghallani. Még inkább nem kellene nekünk mindenre reagálni. Azt mondja az apostol, hogy a gyülekezetnek, hogy a ti hitetek és szeretetetek engem inspirál arra, hogy még jobban dicsérjem az Istent. Kedves testvéreim, milyen hatással vagyunk mi egymásra? Milyen hatással vagyunk a környezetünkre? Emeljük, vagy lehúzzuk a testvéreinket? Én magam nagyon hálás vagyok a Hájha közösség minden tagjáért, és a fehérgyarmati testvérekért, mert amikor visszanéztem a Beregdaróci videót, és a fehérgyarmati testvéreknek a dicséretét, bizony átmelegedett a szívem. Isten kiemelt a testvérek dicsérete által a csüggedésből, önmagamból, és azt tapasztalom, hogy amikor meglankadnék, vagy meglankadok, akkor a testvéreknek a hite, szeretete, kedvessége mindig inspirál az Istennek az imádatára. Nem szűnök meg hálát adni ti érettetek, emlékezvén rátok az én könyörgéseimben. Az imádat után jön a hálaadás. De hát mi a különbség az imádat és a hálaadás között? Isten imádata azt jelenti, hogy Istent önmagáért, és nem ajándékaiért dicsérem. A hálaadás azt jelenti, hogy számba veszem az Istennek az ajándékait, és megköszönöm az Úrnak. Isten ajándéka a teljesség igénye nélkül az örök élet, az üdvösség, a bűnbocsánat, Jézus Krisztus, a Szentlélek, az egészség, az otthon, a munkahely, a kenyér, a család, az életünk, a javaink, a fűtött, kivilágított szoba, a kapcsolataink, és a vezetőik. De lehet folytatni a sort. Emlékezvén rátok az én könyörgéseimbe. Azaz elkezdek emlékezni az Úrnak a tetteire. Ahogyan a zsoltáros felszólítja magát, hogy áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét, áldjad lelkem az Urat, és ne feledkezzél el semmi jó téteményéről. Megemlékezem minden csoda dolgáról és ajándékáról. Nem azért, mert Istennek van erre szüksége, hanem azért, mert nekem, neked van szükséged arra, hogy számba vedd az ő ajándékait. Isten elé hozza az apostol elé az efézusi testvéreket, és közben jár értük. Az imádságnak a harmadik tétele a másokért való közben járás. És ez a közben járás, ez egy papi szolgálat. Az ároni papság megszűnt, az új szövetségi értelemben mindannyian papok vagyunk, akikre rá van bízva legalább egy ember. Önmagunkért felelősek vagyunk, de Isten mindig ad elénk testvéreket, felebarátokat, azért, hogy vigyük őket újra és újra az Isten trónja elé. Ahogyan ez a közösség teszi is ezt, szombati alkalmakon, és ahogyan tesszük ezt, folyamatosan visszük az Isten elé a bódis testvérünket, de a fehérgyarmati gyülekezetnek a sorsát is. Hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak Istene, a dicsőségnek Atya, adjon néktek bölcsességnek és kijelentésnek a lelkét az ő megismerésében. Az imádás, a hálaadás, a közben járás után jönnek a kérések. De nem akármilyen kérések. Nem a saját kéréseit viszi oda az apostol, hanem a gyülekezetért könyörög. És mit kér a gyülekezet számára? Az apostol először a Szent Lelket kéri. És a Szent Léleknek két jellemvonását hangsúlyozza, azt mondja, hogy ő a bölcsességnek a lelke. Ő, aki segít a tudás helyes alkalmazásában. Ő, aki vezet, hogy jó döntéseket tudj hozni. Ő ad bölcsességet a lelki, az anyagi, a kapcsolati kérdésekben. Aztán azt mondja, hogy ez a lélek a kijelentésnek a lelke. Adja meg az Úr ezt a lelket nektek. Mert ez a kijelentés, ez leleplezést, kinyilatkoztatást, Jézus újbóli megjelenését, egy műfajt jelent, az apokalipszis egy új szövetségi műfaj, jelenések könyve. És itt ezért imádkozik, hogy a Szentlélek adja meg a kijelentés lelkét nektek. Mert a Szentlélek adja meg a személyes igei kijelentést. A Szentlélek adja meg a személyes üzenetet a prédikátor szavain keresztül. A személyre szóló vezetést. Titkokat tár fel előttünk, megláttatja velünk az előttünk levő csapdákat, leleplezi az ördögi tanácsot, és lelkeket tanácsoddal vezetsz engem, és végül dicsőségedbe fogadsz be. Mire adatik a Szent Lélek? Azt mondja az ige, hogy az ő megismerésében. Felismerés, megértés. A Szent Lélek vizsgálja még az Istennek a mélységeit is. Szent Lélek nélkül nincs Istennek a megismerése, mert a Szent Lélek tárja fel előttünk a Krisztusnak a titkát, és Krisztusban a Szent Lélek megvilágosító munkája által ismerjük meg Istent. És az Isten megismerése az nem csupán Istenről való tudást jelent. Ha ez így lenne, akkor a farizeusok, az írástudók, a főpapok ismerték volna a legjobban Istent. Nekik volt ismeretük Istenről, de mégsem ismerték meg őt, amikor Jézusban megjelent. Abban az időben Jézus ezeket mondta: dicsőítelek, Atyám, ég és föld ura, hogy az okosak és bölcsek elől elrejtetted ezeket, és a kicsinyeknek kinyilatkoztattad. A Szentlélek által kiáltjuk: Abbá, Atyám, szerető édesapám! A Szentlélek arra is adatott, hogy ne csak tudásunk, hanem személyes ismeretünk legyen az Istenről. És világosítsa meg értelmeteknek, szíveteknek szemeit, hogy tudhassátok, hogy mi az ő elhívásának a reménysége, mi az ő öröksége, dicsőségének a gazdagsága a szentek között. A másik dolog, amiért könyörög az apostol, az a szívnek a megvilágosodása. Ez a kifejezés, ami itt található, világít, ragyog, megvilágít, megvilágosít, világosságra hoz, nyilvánvalóvá tesz. Azaz, Isten világosítsa meg az értelmet és a szemet is, hogy Isten szerinti látása legyen a gyülekezet tagjainak. Milyen az Isten szerinti látás? Azért imádkozik itt az apostol, amiért Elizeus próféta imádkozott ott Dótánba, amikor körül zárta őket az ellenség. És Elizeus szolgája kinéz az ablakon, és azt mondja, hogy Uram, elvesztünk. Körbe zártak bennünket. Nincs út, nincs menekvés. És akkor Elizeus így imádkozik: Uram, nyisd meg a szemét, hogy lásson, mert többen vannak velünk, mint ő velük. És mi történik, amikor a szemeink megnyílnak, amikor lehull róla a lepel, a sötétség, az aggodalom, a félelem? Azt mondja az ige, hogy reménységet kapunk. Ezért imádkozik az apostol, hogy a gyülekezetben legyen világossá az ő elhívásuknak a reménysége. Milyen reménységről van itt szó? Isten az életre hívott el bennünket. de egy csodálatos hivatást adott nekünk, a lélekmentést. Amikor embereknek hirdethetjük az evangéliumot, mint az egyetemes papságnak a tagjai, munkahelyen, családban, ahol lehetőségünk van. És ez nekünk reménységet ad. Amíg mást felüdítünk, önmagunk is felüdülünk, és gazdagok leszünk, meggazdagszunk. Mert meglátjuk az ő örökségének dicsőséges gazdagságát. Kedves testvéreim, ez a gazdagság nem a milliárdosok gazdagsága, hanem az Isten fiainak gazdagsága, hogy Jézussal együtt örökösök vagyunk. És mindent mi fogunk örökölni. És hogy mi az ő hatalmának felséges nagysága irántunk, akik hiszünk, az ő hatalma erejének a ma munkája szerint. Nagyon köszönöm Csaba testvérnek, aki végzi a fordításnak, a kutató szobának a fárasztó, de gyönyörűséges munkáját, és amikor elemzi ezeket a szavakat, itt olyan gazdagság található, amit az apostol is csak dadog, nem tud kifejezni. Ez az eredeti szövegből látszik. Olyan kifejezést használ itt az apostol, ami minden mértéket felülhalad. Minden mértéken túldobni. Olyan az nagy az Istennek a hatalma, hogy mi azt nem tudjuk felfogni, nem tudjuk kifejezni. És azt mondja, hogy az ő hatalmának felséges nagysága irántunk. Az Istennek a dünamisza, ereje, hatalma, csodája, hadserege, az ő hatalma erejének a ma munkája szerint. És itt az a szó található, amiért ma a küzdelem folyik a világban, ez az energia, a mennyei energia, a tevékenység, a hatás. Aztán ott van a kratosz, az erő, és a hiszküsz. Az apostol nem tudja leírni azt, hogy mit kaptunk mi Jézus Krisztusban. Milyen erő áll a mi rendelkezésünkre. Azt mondja, hogy három kifejezést használ a különböző erő megnyilvánulásokra. Isten erőt ad belülről, megerősíti a szívünket, aztán erősítesz bennünket kívülről, hogy kisugárzik az Isten ereje általunk, és sugárzik ez az erő felülről folyamatosan ránk. Ezért mondja az apostol, mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Mindenre van még testileg is erőm azáltal, aki belülről, felülről, kívülről megerősít. Ez az erő leírhatatlan, kifogyhatatlan, de megtapasztalható. Az ő nagysága, hatása kifejezhetetlen, kifogyhatatlan, és ez az erőnek a hármossága átjárja minden porcikánkat. amikor Isten megadta, hogy úgy tudtam elcsípni egy kis időt a készülésre, és úgy gyönyörködtem én is az eredeti szövegben, úgy munka előtt el szoktam csendesedni, és úgy éreztem, ahogy árad az Istennek az ereje. És hogy nem tudtam ezt mire vélni, hogy mire van ez, hogy ennyire árad az Istennek az ereje, és egy olyan nehéz napom volt utána, hogy nem tudtam volna Isten segítsége nélkül végigvinni, ha nem az ő ereje az, ami folyamatosan ott munkálkodott volna, akár tudatosan, vagy akár tudatalatt. Isten így adja az ő mennyei energiáit, azt a belső-felső erőt nekünk, amire minden nap szükségünk van. Micsoda mennyei energiák! Kicsoda használja ezeket ebben a mai energiaválságtól szenvedő korunkban? Ki lehet ez az erő, ez az energia? Ki tapasztalhatja meg? Azt mondja az apostol, hogy ez a hívőkben, hívőkön válik nyilvánvalóvá. Amelyet megmutatott a Krisztusban, amikor feltámasztotta őt a halálból, és ültette őt a maga jobbjára a mennyekben. Hol van ez a gazdagság? Hol van ez az erő? Hol van ez a kifejezhetetlen mennyei magasságos energiahálózat? Ott van Krisztusban. Aki felül minden fejedelmenségen, hatalmasságon, erőn, uraságon, és minden néven, amely neveztetik, nem csak e világon, hanem a következendőben is, és mindeneket vetett az ő lábai alá, és őt tette mindenek fölött az Anyaszentegyház fejévé, amely az ő teste, teljessége neki, aki mindeneket betölt mindenekkel. Az apostol fokozza Istennek ezt a kifejezhetetlen nagyságát, és azt mondja, hogy Jézus nem csak az egyház, hanem az egész világ mindenségnek az ura. Mindent az ő lábai alá vetett, amit még most nem látunk, de nem sokára minden térd meg fog hajolni az Úr Jézus Krisztus előtt. Minden nyelv vallani fogja, hogy ő az Úr, és engedelmeskedni fog neki. Amíg ez nem történik meg, addig Isten ebben a mentő munkában az egyházat használja. Mire való az egyház? Miért van szükség az egyházra? Ezt a magas ívű levélnek az első fejezetét ezzel zárja, az egyházzal, mint az ő testével. És ennek a testnek ő a feje. A fej azt jelenti, hogy mi hozzá vagyunk kötve, ahogy a fejünkkel össze vagyunk kötve, mint a szőlővessző a szőlőtőkével, belőle táplálkozunk, ahogy az ének mondja, hadd legyek, mint Krisztusban oltott ág, tőle vegyem tápláltatásom, még az élők közt lesz lakásom. Nála nélkül semmi jót nem tudunk cselekedni. Ő kell, hogy legyen a legfőbb tekintély az egyházban, nem egy kegyes szirup, amivel leöntünk minden aljasságot, hanem valóban ő legyen a legfőbb tekintély. És Jézusnak a legfőbb tekintélye nem jelenti azt, hogy mi ne tiszteljük a testvért, ne tiszteljük a vezetőket, a földi vezetőket, akiket szintén ő rendelt. Mely az ő teste, teljessége ő neki, aki mindeneket betölt mindenekkel. Mire vonatkozik ez a teljesség, amiről itt az apostol beszél? Az írás magyarázók háromféle megközelítést alkalmaznak. Az első megközelítés azt mondja, hogy ez a teljesség, ez Krisztusra, a főre vonatkozik, és csak ő rá, és az egyházra nem vonatkozik. A másik megközelítés arra teszi a hangsúlyt, hogy Jézus teszi teljessé az egyházat, azáltal, hogy betölti önmagával. Ez az aktív értelmezés, Jézus aktivitására, betöltő munkájára helyezi a hangsúlyt. És van egy harmadik megközelítés, amikor ez egy passzív megközelítés, nem arra helyezi a hangsúlyt, hogy ő betölti, hanem az egyháznak a megtelésére helyezi a hangsúlyt. Megtelik az egyház az ő jelenlétével. Az egyháznak a teljességét, egészségét, az adja, hogy milyen kapcsolatban van Jézussal. Mennyire érvényesül az ő hatalma a legnagyobb és a legkisebb dolgokban egyaránt. Mennyire irányít az ő lelke, az ő igéje, az ő szolgáin keresztül. Érdekes választ ad ezt a teljesség kérdésére John Stott, amikor így magyarázza, a teljesség szóval azt akarja mondani az apostol, hogy Urunk Jézus Krisztus, és még az Atya is tökéletlennek tartja magát, ha mi nem egyesülünk vele. Mintha egy apa így szólna, a házam üresen kong, ha nem látom benne a gyermekemet. Ha Jézus kimarad az egyházból, akkor marad a csigaház, csiga nélkül, meder folyó nélkül. Az egyház természete, elhivatása, hogy élő szervezet, hogy ne akadályozza, hanem elősegítse, katalizálja az evangéliumnak a terjedését. Ennek pedig nagyon fontos része az imádság és annak a négy tétele, amiről hallottunk, Isten imádata, hálaadás, közbenjárás és a kérés. Csodásan fogalmazza meg ezt Spurgeon, amikor a saját életéből mondja el, így ír Spurgeon, amit a nagyanyám a Bibliából nekünk elmondott, azt előttünk is élte minden nap. Csendes, derűs, mindig barátságos volt, és hűséges imádkozó. Egész élete csupa szeretet, és kimondhatatlan nyomorúságok elhordozása volt. Olyan ember oldalán élt, aki ennek pontosan az ellenkezője volt. Kemény, hálátlan, önző, káronkodó, aki soha nem volt megelégedve. Ha rossz napja volt, mindnyájunknak sietve el kellett hagynunk a házat. Nagymama már az ajtónál felvilágosított minket erről, és azt mondta, gyermekek, gyorsan menjetek, fúj az északi szél, imádkozzatok nagypapátokért, különben elkárhozik. Gyakran nem értettük meg nagyanyót, és azt mondtuk, ha így van, ha ilyen nagypapa, akkor biztosan meg is érdemli. Mikor egyszer azt mondtam nagyanyónak, nagymama, hagyd abba a nagypapáért való imádkozást. Semmi értelme nincs, hiszen egyre gonoszabb hozzád. Ekkor megfogta a kezemet, kivitt a konyhába, ott az asztalra felállított egy konyhamérleget, és ezt mondta. Ennek a mérlegnek két serpenyője van. Képzeld el, hogy Isten mindnyájunk számára elkészített egy ilyen mérleget. Ezen méri meg mindazt, amit cselekszünk. És képzeld el, hogy az egyik serpenyőben ül a te súlyosan megkötözött, kemény szívű nagyapád, ő a maga kőszívével tekintélyes súlyt képvisel. A másik serpenyőben azonban vannak nagyanyádnak gyönge imádságai, és a ti gyermeki imáitok is. Ha egy-egy ilyen imádságot egy naptárlatnyi súlyúnak tekintesz, akkor nagyapádhoz képest jóformán semmit sem nyom. Ha azonban kezedbe veszel egy egész évre szóló leszakítós naptárt, a maga 365 lapjával, akkor az már valamivel súlyosabb. És most képzelj el magadnak 50 teljes naptárt, azoknak aztán tekintélyes súlyuk van. Mert azóta imádkozom nagyapáért. Meg vagyok győződve, hogy bár nem sok hiányozhat ahhoz, hogy imáink súlyosabbak legyenek, mint nagyapa, és felviszi majd őt a mennybe. Hát nem lenne kár, ha most belefáradnánk, és abba hagynánk az imádkozást. Ha hűségesen könyörögsz velem minden nap, akkor Isten meghallgat minket. És így történt, hogy még további 7 évig könyörögtünk együtt nagypapa megtéréséért, miután 57 éven át kitartóan imádkozott szegény férjéért, nagymamát az Úr magához vette, meghalt anélkül, hogy örülhetett volna nagypapa megtérésének, csak koporsójánál tört össze a kemény szívű nagypapa, és adta át életét megváltójának leírhatatlan keserves sírással. Éppen én, aki 7 évvel ezelőtt nagyanyának azt a tanácsot adtam, hogy ne imádkozzék többé érte, térdelhettem le a 83 éves aggasztjánnal együtt, és lehettem tanúja megtérésének. Az egykor annyira rettegett zsarnok, szelíd, szeretetteljes, hűséges nagyapó lett, aki minden látogatóját intette, hogy adja át életét az Úrnak. Így legyen a mi életünkben is. Most pedig a kérdések hangoznak el, mi Pál imádságának a négy tétele, mi a jó arány az imádat és a kérések terén, mit kér az apostol a gyülekezet számára, az egyház Krisztus teljessége, hogyan kell ezt érteni, mi a hit és az ismeret helyes viszonya, és végül mi jellemzi a mi ima életünket. Imádkozzunk! Drága Úrunk, köszönjük, hogy imádkozni tanítasz bennünket, téged imádni önmagadért, hálát adni az ajándékaidért, így a testvéri szívekért is, ezért a közösségért, közben járni családtagjainkért, környezetünkért, népünkért, egyházunkért, és magasztalunk, hogy hálaadással, bűnvallással, a mi kéréseinket is vihetjük eléd. Annak nevében, aki itt tanított imádkozni, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindenkor örüljetek, szüntelen imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. Amen.